higgyetek az Úrban mindenkor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 329. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük, készülve a keresség sártamentumának kiszolgáltatására. 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves édesanyja, keresztülők, kedves minnyájan, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a lányokat, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek. Hallgassuk meg együtt, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk az ő szavait. Jézus Krisztus tehát így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Ezekben az ünnepi pillanatokban a Zsoltárok könyve 118. részéből szeretnék még egy mondatot felolvasni. Így hangzik ez a mondat, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Képzeljünk el egy ókori építkezést. Az építők gondosan válogatják, faragják, illesztik helyükre az építőköveket. Különösen nagy gondot fordítanak arra, hogy az egész boltívet összekötő szegletkövet megtalálják. Keresgélnek a kövek között, de először még nem bukkannak rá arra, amelyről úgy gondolják, hogy alkalmas lenne. Végül egy félredobott, használhatatlannak minősített kőben felismerik azt a zárókövet, amely képes összetartani az egész épületet. Ezt felfedezve méltó helyre teszik, és az épület szilárdan áll. Ebben az omladozó, széteső félbe lévő világunkon megfelelő szeglettőre lenne szükség. Széteső kultúrák, szétszakadozó szövetségek, szétbomló családi életek korában élünk. Mi magunk is szétszórtak vagyunk. Szétszórjuk időnket, erőnket, figyelmünket. Közben pedig a szívünk mélyén összetartó erő után sóvárgunk. De van-e összetartó erő? Igény örömhíre az, hogy van. Van szegletkő. Így szól az Úristen, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Olvashatjuk Ézsaiás könyve 28. fejezetének 16. versében. Az új szövetség népének a felismerése az, hogy ez a szegletkő maga az Úr Jézus Krisztus. Nem olyan régen voltunk a gyülekezetből, mint egy 60-an csendes héten, és éppen az az ige szakasz volt az egész hetünknek az alapigéje, amelyben erről van szó, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében található. Jézus Krisztus, a sarokkő, a szegletkő. Kérdés, hogy vajon ez a szegletkő a helyén van-e nálunk? A példázatbeli építőt megvetették. Erről olvashatunk a Szentírásban. Félrerögték, használhatatlannak minősítették. Erről szól Jézus Krisztus szenvedés története. Az övéihez jött, írta János evangélista, és az övéi nem fogadták be őt. Vádolták, félremagyarázták, megalázták, arcul verték, keresztre feszítették. Isten elkészítette, és nekünk adta a szegletkövet, Jézust. Mit teszünk vele? Kifogásoljuk, hogy nincs alakja és ékessége? Ahogyan azt ugyancsak Ézsaiás proféta könyvében olvashatjuk az 53. részben. Félretesztük őt, megalázzuk. Vagy pedig a sokak által megvetett Úr Jézus Krisztusban felismerjük a szegletkövet, és a méltó helyére állítjuk, a bolthajtás csúcsára, életünk ormára, az első helyre. Mert csak ő tudja összetartani széthulló életünket, világunkat. Amikor Jézus kerül az első helyre, akkor elcsodálkozhatunk mi is a zsoltáríróval együtt, az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Most mi azt kívánjuk, hogy mindnyájan átélhessétek ezt, szülők, keresztülők, és ezek a leánytók is, amikor majd nagyobbak lesznek, hogy felismerhessék Jézus Krisztusban ezt a szegletkövet, ezt az összetartó erőt, és bízzák az életüket őre, hogy az ő boldog vallomásuk is lehessen ez, hogy az Úrtól lesz ez. És csodálatos a mi szemünkben. Amen. Most valljuk meg a mi hitünket együtt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentek házat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a Szentkeresztség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Így éritek-e, hogy a gyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a gyülekezet szín előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, így érjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt nektek ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Meghajtva fejünket, imádkozzunk most. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy itt állhatunk most előtted. Hálásak vagyunk most különösképpen is. Ezekért a leánytókért, ezért az ikerpárért. Köszönjük az életüket neked, Urunk. Köszönjük neked azt, hogy arra késztetted az édesanyát, a keresztülőket, a családot, hogy elhozzák ide a te házadba, hogy a keresztség sákramentumában részesülhessenek. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te őket is szereted. Köszönjük, hogy kész vagy szövetségedbe befogadni őket. Köszönjük, hogy kész vagy vezetni őket. Kérünk Téged, áld meg a családot úgy, hogy tudjanak úgy élni e lánykókkal együtt, előttük, hogy Téged, a Te hatalmadat és szeretetedet megismerhessék ők. Áld meg őket bölcsességeddel, erőttel, benned való örömmel, és kérünk, hogy légy az ő pásztoruk, és segítsd őket, hogy a kezüket merjék a te kezedbe beletenni, és hagyják azt ott, hogy te vezethesd őket, te terelgethesd őket életük végéig, hogy majd az örökké valóságot is veled tölthessék. Kérünk, Urunk, hogy légy velük a te áldásoddal, Úr Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Ámen. Katarína, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Izabella, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja meg ezeket a gyermekeket, nevelje fel őket szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mi is a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával. Amikor a harmadikat énekeljük, akkor gondoljunk most elsősorban erre a két lánytóra. megáldjon tégedök Isten a Sionról kegyelmesen. Tehát 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három versszakában.
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt a mi Istenünk szavára, amely most Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a második fejezet 14. versétől a 22. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mert Jézus Krisztus a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva most hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban Istenünk szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy amikor mi emberek függetlenítettük magunkat tőled, akkor te nem fordítottál hátat nekünk. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, hogy elkészítetted a szabadítónak az eljövetelét, hogy egyengedted az útját, hogy mindent ennek megfelelően cselekedtél már a választott nép életében is, hiszen őket is ezért választottad ki, hogy világítsanak a sötétségben. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki által szabad az út hozzád. Köszönjük, hogy te nem egy távoli, elérhetetlen Istenség vagy, hanem olyan Úr, akivel nekünk személyes, meghitt kapcsolatunk lehet. Köszönjük, hogy te megszólítottál, megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy mi imádságban válaszolhatunk neked. Áldunk és magasztalunk azért, hogy beszélgethetünk veled, hogy ilyen közel lehetünk hozzád. Kérünk téged, bocsáss meg, hogy mégsem élünk ezzel a lehetőséggel úgy, ahogy lehetne. Bocsáss meg, hogy sokszor a terheinket is egyedül hordozzuk. Talán már kínlódunk, lehet, hogy már roskadozunk, de még mindig csak a magunk erejére támaszkodunk, vagy körülöttünk lévő emberekben bízunk így. Pedig te ott vagy a közelben, ott vagy akkor is, ha mi talán nem látunk téged, ha a gondok felhői eltakarnak téged előlünk, te ott vagy, odafordulhatnánk, kiálthatnánk hozzád, és te válaszolnál nekünk, te kijelentenéd magad. Kérünk, hogy cseleked most is ezt velünk, szólíts meg bennünket. Hadd élhessük át a csodát, hogy veled találkozhatunk. Áld meg, kérünk így együttlétünket, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Könyörgünk hozzád. Ámen. 512. dicséretünket keressük meg, és ennek az 5. verszakát énekeljük. Kérjük ezzel is, szólj, szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít. 512. énekünk 5. verszakát énekeljük tehát. Isten igéjét most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 1. leveléből olvasom. Az 1. rész 4. versétől a 9. versét terjedő szakaszból. Pál apostol a korintusiakhoz írott 1. levele 1. részében a 4. verstől kezdődően a következőket írta. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Eddig Isten írott igéje. Múlt vasárnap azon gondolkozhattunk itt a templomban, hogy mit is jelent a 90. Zsoltár első verse, Uram, Te voltál a hajlékunk. És mit kell értenünk azon, amit pedig Pál apostol írt az efézusi gyülekezetnek, most is hallottuk ezt az igeverset is, Ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Ez utóbbi emlékeztet bennünket a felelősségünkre. Isten gondolata szerint a gyülekezet az ő jelenlétének a helye. A Szentírást nem olvasók, az Úr Jézus Krisztusban hívők életéből olvashatják ki. Onnan tudhatják meg, hogy kicsoda az Isten, mit jelent a bűnbocsánat, milyen igaz az, hogy mindenre lehet erőnk az Úr Jézus Krisztusban. S mert Isten maga a szeretet, ezért a gyülekezet lehet olyan hely, ahol fészek melegre talál az oda belépő, ahol az újonnan betérőt befogadják. Nem az határozza meg a sorsát, hogy ki volt addig, hanem az, hogy kivé lehet ezután, ahol esélyt kap az újrakezdésre, ahol nem előítéletek, emberi indulatok irányítják az ott lévőket, hanem Jézus Krisztus indulata. Ahová hozhatjuk a gondjainkat, a terheinket, mert lesz, aki mellénk áll. Ennek az együttépülésnek azonban megvan az Istentől szabott rendje. Erről is szó volt, erről is hallhattunk múlt vasárnap. És elhangzottak akkor is a kérdések, elfogadjuk ezt tőle, a helyünket, ahová állítani akar, az embert, embereket, akik mellé helyezni akar bennünket ebben az épületben, a bennünket formáló munkáját, a faragást, csiszolást, hogy összetudjon szerkeszteni minket. Ahogyan hallottuk az Efézusiakhoz írott levélből. Ezen a mai istentiszteletünkön folytassuk tovább annak a tanulmányozását, hogy mit akar Isten nekünk elmondani ezáltal az igevers által, akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Egy héttel ezelőtt az volt belőle hangsúlyos, hogy Isten hajlékává épültök. Most pedig a mondat eleje. Együtt épültök az Isten hajlékává. Segítség ehhez számunkra most az, amit a korintusi gyülekezetről olvastunk, a gyülekezethez írott első levél első fejezetéből. Ebből az első, amit felismerhetünk, és aminek örülhetünk. Isten az, aki megteremtette az épülés, az együttépülés lehetőségét. Mi egy-egy lakóház vagy középület építéséből legtöbbször csak annyit látunk, ha csak nem a saját házunkról van szó, hogy alapoznak, húzzák fel a falakat, berakják az ablakokat, ajtókat, hogy tető kerül az épületre. Holott, s ezt mindnyájan tudjuk, ahhoz, hogy egyáltalán az építkezés beindulhasson, bizonyos lépések megtétele nélkülözhetetlen. Először is kell egy hely, ahová azt az épületet lehet építeni. Aztán azt is tudjuk, hogy bizonyos engedélyeket is be kell szerezni hozzá. És ma csak, ha már szabad az út, akkor lehet a tényleges építéshez hozzákezdeni. Pál apostol is beszél erről, itt a korintusiakhoz írott levélben, most már erre az épületre, az Isten hajlékára gondolva, így fogalmazott ő, hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Vagy az Efézusiakhoz írott levélben ezt így fogalmazta meg, így hallottuk az előbb, hogy most már szabad az út az Atyához. Vagyis az Isten hajlékává csak úgy épülhetünk, ha komolyan vesszük azt, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és az én életem között közvetlen összefüggés van. Annak a halálnak én voltam az oka, mert ő nem hazudott, ő nem lopott, nem volt irigy, sem önző, sem indulatos, ő büntelen volt. De én nem vagyok büntelen. Én hazudtam, én önző vagyok, én tudok irigy lenni. Egyáltalán addig, amíg az Istentől való függőséget nem vállalom, addig igazából csak ezekre vagyok képes, és nem vagyok képes az Isten szerinti jónak a cselekvésére. De mindennek a büntetését, amilyen én vagyok, és amiket én elkövettem, vagy éppen nem követtem el, azaz a mulasztásaimnak a büntetését is, ő, Jézus Krisztus szenvedte el. Ha én ezt komolyan veszem, azaz hiszek Jézusban, akkor bizonyos lehetek abban, hogy azt az ítéletet, amit megérdemeltem, azt a jogerős, érvényes, halálos ítéletet, amire rászolgáltam, Isten nem hajtja végre még egyszer rajtam, mert végrehajtotta a Golgotán, az ő fián, az Úr Jézus Krisztuson, és én kegyelmet kaphatok tőle. És a gyülekezet az nem más, mint ilyen Istentől kegyelmet nyert bűnösöknek a közössége. Azokat azonban, akik az ő kegyelmét elfogadják, ő be akarja építeni ebbe az épületbe, és erről van szó itt ebben a levélben is, hogy együtt épültek. Isten igéje szerint nincs magános keresztény ember, csak gyülekezeti közösségben élő. A Biblia szerint, aki meghallotta Isten hívását, aki odafordult hozzá, aki odarendelte az életét Jézus Krisztus uralma alá, az sohasem magános, az sohasem egyedülálló, hanem éppen a Jézus Krisztusba vetett hite által beleszületik egy új családba, Isten családjába, a gyülekezetbe. És a gyülekezet nélkül, a többi hívőkkel való közösség nélkül olyan, mint a csapatától elszakadt katona, akinek talán még megvannak a fegyverei, de egymagában az alakulatától elszakítva nem tud harcolni. Elszakadva olyan védtelen a hívő, mint a magányosan égő gyertya a viharban. Sokkal hamarabb elbukik a kísértések között. Isten azonban megteremtette tehát a lehetőségét annak, hogy épülhetek, de épülni igazán csak a közösségben tudok. Együtt épülésről van itt szó. Együtt épültök az Isten hajlékává. A második, amit megérthetünk ezzel az épüléssel kapcsolatban ebből az ige szakaszból, az az, hogy Isten adott tervrajzot, leírást, amelyet követve az ő hajlékává épülhetünk. Éppen a héten hallottam olyan épületről, melynél mindent gondosan megterveztek, csak a vízvezeték szerelésre nem fordítottak kellő figyelmet. és ennek az a következménye, hogy a már kész házhoz hozzá kell nyúlni, vésni kell itt-ott, amott, különböző munkákat el kell még végezni. Milyen bosszúság, amikor utólag jövünk rá hibánkra. És még nagyobb a bosszúságunk, hogyha be kell vallanunk, hogy ez azért van, mert azt a részmunkát, vagy azt a területet, azt nem gondoltuk végig elég figyelemmel. Nem terveztük meg, hogy hogy is lenne az igazából jó. Pál apostol itt a korintusi gyülekezetnek azt is írja, mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Minden igét és minden ismeretet megkapta Istentől a korintusiak az épüléshez. De nem csak a korintusiak, hanem mi is. És a bölcs építők szem előtt tartják ezeket a beszédeket, igazodnak ezekhez. Ezért olvassák a Bibliát. Nem kötelesség teljesítésből, hanem azért, mert ott mondja meg Isten azt, hogy mit csináljunk. Olyan sok téves gondolatok volt már az építőknek, és nekünk is valljuk meg, hiszen rólunk van itt szó. Annyi mindent elrontottunk már. Ezért hát nagyon érdekel, és érdekelhet bennünket az Isten gondolata. Annál is inkább, hiszen neki minden dolga tökéletes. És hogyha tudhatjuk az ő tökéletes gondolatait és akaratát, az olyan nagy kiváltság, hogy azzal élni kell. És a bölcsépítők ezért járnak Isten tiszteletre is. Nem szokásból, nem illemből, nem érdemszerző céllal, hanem azért, mert átélték azt, hogy az ige hirdetésen keresztül maga Isten szólít meg mindnyájunkat. Azt is, aki mondja, meg azokat is, akik hallgatják. És ez nagyon fontos. Ezért mindent érdemes félretenni, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Nem akarok már fejjel a falnak menni. Nem akarok rögtönözni és kapkodni. Olyan jó, hogy még van lehetőség az újrakezdésre. Olyan jó, hogy Isten mondja, hogy mi a jó nekünk. Hát akkor van annyi eszem, hogy azt cselekszem, ami a legjobb nekem. És ezért természetes számukra, mint a lélegzés, az imádság is. A bölcs építők mindig imádkoznak, reggel feltétlenül, mielőtt elindulnak. De gyakorlatilag egész nap, ha nem is úgy, hogy leülnek, vagy legurulnak, és összeteszik a kezüket, de gondolataikban beszélgetnek az Úrral. Akkor is, amikor van egy kis szünet munka közben is, nem csak akkor szólnak az Úrhoz és beszélgetnek, vagy akarnak vele beszélgetni, amikor baj van, amikor a viharfelhők már tornyosulnak fölöttük. És ezért élnek azzal a csodálatos lehetőséggel is, hogy nem csak egyedül imádkozhatom otthon, a belső szoba csendjében, hanem a testvérekkel együtt is. Élnek a közös imádkozás lehetőségével. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy a családban is úgy van az, hogy a családtagjai beszélgetnek úgy is, hogy egy-egy tag a másikkal, de úgy is szoktak beszélgetni, és elengedhetetlenül fontos az is, hogy ott van a családfő, és aztán ott vannak a családtagok, és figyelünk a családfőre, és megbeszéljük vele a dolgokat. Tulajdonképpen Isten nagy családja számára ilyen a közös imádkozás. Akik össze tudunk jönni a család tagjai közül, együtt vagyunk úgy, hogy ott van a családfő. és úgy visszük elé a mi ügyeinket, a mi kérdéseinket, a mi dolgainkat, hogy szeretnénk hallani közben azt is, hogy és mit akar így nekünk együtt elmondani a fő, a családfő. A bölcsépítők tehát szem előtt tartják az Isten szavát, azt a leírást, hogy azt a tervrajzot, amit ő adott nekünk, kérdezik őt, fontos ez számukra, és szeretnék őt ebben követni. A harmadik gondolat ebből az ige szakaszból, amely fontos számunkra az együttépüléshez, az így hangzik, az apostol így fogalmazta meg, azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. Építkezéseknél tudjuk jól, és biztos, hogy a testvérek közül sokan nálam jobban tudják, hogy arra is fontos odafigyelni, hogy az épület méretéhez, adottságaihoz igazodó építőelemek, meg eszközök kerüljenek beépítésre vagy beszerelésre. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe az a példa, hogy gyülekezetünknek azért kellett az elmúlt esztendőben például új kazánt vásárolnia, mert a meglévő készülék az már kicsinek bizonyult az időközben háromszintesre bővült épületünk fűtésének a biztosításához. Pál apostolit arról is ír, Isten útmutatása alapján, az ő szent lelkétől vezetve, hogy a mi Urunk gondoskodik arról is, hogy az ő épületébe beépülve be tudjuk tölteni a feladatunkat, hogy a rendeltetésünknek megfelelően tudjunk működni. És ezért adja a különböző kegyelmi ajándékokat. Egyiknek az ige hirdetésére, másiknak a szeretett szolgálat gyakorlására, megint másiknak a tanításra, vagy az intésre, a fegyelmezésre, az adakozásra, és olvashatunk megint csak Pál apostol leírása nyomán a korintusi levélben a különböző kegyelmi ajándékokról. De egy biztos, hogy olyan építőköve nincs ennek az épületnek, amelyiknek semmi képessége ne lenne arra, hogy a mások javáért munkálkodhasson. Vagyis azt jelenti ez, hogy Isten ebben az épületben, azaz ebben a gyülekezetben mindenkit fel akar és fel tud használni a másik épülésére. Persze nem egyformán. De hiszen az épületekben is tudjuk jól, hogy más szerepe van a tégláknak, a köveknek, más az ablaknak, az ajtónak, és így tovább. De mégis mind fontos, mert együtt végzik el azt a feladatot, amiért az épületet felhúzzák. Isten az ő szent lelke által tehát mindenkinek ad valamilyen képességet, amivel hasznossá teheti magát a körülötte lévők, a másik ember számára. Mindenki tud valamivel szolgálni, mert mindenkinek van valami, ami a másiknak nincs, és amivel annak a hiányát pótolhatja. Senki se olyan kicsi és jelentéktelen egy gyülekezetben, hogy ne lenne rá szükség, hogy ne tudná a másikat segíteni. Egymásra vagyunk utalva. Gondoljunk csak arra, milyen az az épület, vagy milyen lenne itt ez a ház, amelyben benne vagyunk, hogyha valahol néhány tégla mondjuk hiányozna. Elhangzott már itt az a bizonyságtételemben, hogy a gyülekezet az az Istentől kegyelmet, nyert kegyelmet kapott bűnösöknek a közössége. Vagyis nem a tökéletesek társasága vagyunk. S Pál apostol egy másik helyen a Tesszalonikabeli gyülekezethez írott első levelében beszél is erről, amikor ír arról, hogy vannak ott a gyülekezetben is, ez igazából minden gyülekezetre érvényes, hogy vannak közöttünk félelmes szívűek, kisebb rendőrségi érzéssel vihaskodók, akik visszariadnak az akadályok láttán. Őket bátorítani kell, buzdítani, felemelni. Vannak gyengék, testileg és lelkileg összetörtek, akiket hordozni kell, vagy elhordozni. Ezettől nem félrehúzódni kell, hanem látogatni, biztatni, szeretni őket. De vannak, és most megint az igére hivatkozom a Tesszalonikaiakhoz írott levél szavaira, vannak rendetlenek, tétlenkedők is a gyülekezetben, akiket inteni kell. És ezeket elsősorban nem dorgálással, hanem sokkal inkább hívást jelent ez az intés, hogy jöjjetek közelebb a rend urához, Jézus Krisztushoz. Persze erre lehet, hogy most azt gondoljuk, magunkban azt mondjuk, hogy de hát olykor még a saját gondjaimmal, meg problémáimmal is alig tudok megbírkózni. Akkor hogyan tudnék odaállni a másik mellé? De hát Urunk adja ajándékait. Éppen erről van itt szó, hogy ő tesz képessé rá, és olyan jó lenne, hogyha engednénk, hogy ez az örömhír átjárja a szívünket, hogy nem a magunk erejével és nem a magunk erejéből kell ezt tenni. Az Úr az, aki ad lelki ajándékokat, az Úr az, aki képessé tud és akar tenni bennünket, és hogyha elfogadjuk ezeket a lelki ajándékokat, és ezekkel élünk, akkor egymás terhét is hordozni tudó közösségé válhatunk. És ebből szinte már következik a negyedik gondolat, ez az utolsó gondolat ennek az ige szakasznak az alapján. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy ez az épület még félkész állapotban van. Pál apostol így folytatta a szavait, sorait, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A korintusiakhoz írt első levél, első 9 versét olvasva, amely versekből én a 4-től a 9. versig terjedő szakaszt olvastam, szinte tökéletesnek tűnik az a gyülekezet. De hogyha tovább olvassuk, már csak néhány verssel kell tovább menni, és az is elég ahhoz, hogy lássuk, hogy nem volt tökéletes a korintusi gyülekezet sem. Egyre sötétebb lesz az a kép, amit kapunk erről a gyülekezetről. Hiszen már néhány verssel később arról beszél, arról ír az apostol, hogy szakadás van közöttetek. Hogy az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik Apollósé, a harmadik Kéfásé, én meg Krisztusé, már pártokra szakadtatok. És aztán az is kiderül a levélből, hogy téptanítások is felütötték a fejüket. És ha olvassuk tovább, még más bajra és gondra is fény derül. Én úgy elgondolkoztam azon, olvasva a levelet, hogy hogyan tudott akkor Pál mégis ilyen örömmel és ilyen hálaadással gondolni rájuk, mint ahogyan azt itt hallottuk a felolvasott szakaszból. Akkor értjük meg talán ezt, és kezdhetjük ezt egy kicsit világosabban látni, hogyha felfigyelünk arra, hogy az apostol úgy tekint a gyülekezetre, mint amely Krisztusban van. Ebből indul ki Krisztusban van, és csak ezután vesz észre minden mást, ami még jellemző erre a gyülekezetre, illetve így vesz észre minden mást. És mi hogy szoktuk? Mi nem sokkal inkább úgy, hogy a hibákat figyeljük, és felrójuk. Persze nem a sajátunkat, hanem a másikét, a gyülekezetből, meg a gyülekezet vezetés hibáit. Meg aztán gyakran szem elől tévesztjük azt, amit Isten már elvégzett a Krisztus Jézusban. Itt közöttünk, a gyülekezetben. Pál apostol nem csak arról van meggyőződve, és ez kiderül itt a levél elejéből, hogy Isten korintusi gyülekezetének vannak erőforrásai a jelenben, hanem a gyülekezet jövője felül is teljes bizalommal van az Úrban. Tehát nem az emberekre tekintve, nem a gyülekezet tagjaira. Jöhetnek kedvező és kedvezőtlen körülmények, de Pál biztos abban, hogy Isten hűséges. Isten az, aki elhívta őket a Jézus Krisztussal való közösségre, és akkor a jövőben is mindvégig megtartja őket. Teljesen rábízhatjuk magunkat Istennek, így ahogyan az apostol is rábízta a gyülekezetet. Rábízhatjuk arra az Istenre, aki nem tagadhatja meg magát, hiszen ő nem ember, aki meg fogja tartani a szavát. A gyülekezetért ő vállalt felelősséget. Rómaiakhoz írott levélben olvashatunk arról, hogy elkötelezte magát a szentek tökéletesítésére. Saját gyülekezetünkre is ezzel a reménységgel tekinthetünk. És hogyha megvan bennünk ez a reménység, akkor elkötelezzük igazán magunkat, amellett a gyülekezet, amellett a közösség mellett, ahová Isten állított bennünket, és akkor feltétel nélkül tudunk bízni abban, hogy Isten Jézus Krisztushoz hasonlóvá akarja és tudja tenni a gyülekezetet. És ezért fogalmaztam így, hogy félkész állapotban van ez az épület. Mi haladunk a cél felé, de még úton vagyunk, másikképpel élve. Jézus Krisztushoz hasonlóvá akarja és tudja tenni az ő gyülekezetét. És hogyha megvan bennünk ez a reménység, amelyik megvolt Pál apostolban, akkor rendíthetetlen bizonyossággal tudjuk, hogy amiképpen ő szent, bennünket is szenté akar tenni. Láttuk hát ennek az ige szakasznak az alapján azt, hogy Isten az, aki lehetővé teszi az épülést, az együttépülést. Ő mindent megtett azért, hogy mi épülhessünk, hogy mi az Isten hajlékává épülhessünk. Kezünkbe adta a Szentírást, az ő igéjét, leírást, tervrajzot adott hozzá. És ő adja az ajándékokat, a lelki ajándékokat, és hogy képessé válhassunk betölteni a feladatunkat, hogy megállhassunk ott, azon a helyen, ebben az épületben, ahová ő állítani akar bennünket. És azért lehet reménység bennünk, és gondoljunk így a gyülekezetünkre, és végezzük így azt, amit az Isten ránk bíz, mert ő hű. És ő meg tud, és meg akar tartani bennünket a Krisztus Jézus napjára. Amen. A 390. énekünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. 390. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzdéltünk a hős vezért, kit Isten rendelt mellénk. Urunk, mi azt tapasztaljuk, nem egyszer keserű szájízzel, hogy ahogy telnek az évek, évtizedek fölöttünk, egyre gyengébbek leszünk, egyre erőtlenebbek, ilyen-olyan betegség támadja meg a szervezetünket, és a végén talán össze is roskadunk. Úgy áldunk és magasztalunk téged azért, hogy igen, az életünkhöz hozzátartozik ez, de valami mást is megtapasztalhatunk. Ilyen értelemben fogyást, összeesést, romlást, és ugyanakkor mégis az életünk lehet szüntelenül fejlődő, növekedő élet. Köszönjük, hogy most is erről szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy hallhattuk az örömhírt, hogy az életünk az épülő élet lehet. És köszönjük neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hiszen ez általa lehetséges. Az ő kereszthalála, áldozata, feltámadása által. Ezért lehet egyáltalán új életünk, ezért lehet üdvösségünk, ezért kerülhetünk veled személyes kapcsolatba, és ezért tapasztalhatjuk meg ezt a csodát, hogy szüntelenül növekedő életet élhetünk. Köszönjük, hogy az életünk így válik igazán értelmessé, hogyha hagyjuk, hogy te beépíts ebbe az épületbe, amelyről most is szó lehetett. Köszönjük, hogy van küldetésünk. Köszönjük, hogy van helyünk ebben a világban, ebben az épületben. Köszönjük, hogy van feladatunk. És köszönjük azt is, hogy te teszel képessé a feladatunk elvégzésére. Köszönjük, hogy nem egyedül kell izzadnunk, erőlködnünk. Te ott vagy, és te segítesz nekünk ígéddel, utat mutatsz, világosságot adsz. Ennek a világnak a forgatagában és nagy sötétségében segítesz nekünk eligazodni. És köszönjük neked, hogy reménységet is adsz, és így folytathatjuk a mi életünket. Köszönjük neked, hogy most is emlékeztettél bennünket arra, hogy te hűséges vagy. Mi hűtlenkedünk ugyan. És most ezért bocsánatot is kérünk tőled, de te mindvégig hű maradsz. Köszönjük, hogy ez a szemünk előtt lehet, és köszönjük, hogy ezért bízhatunk teljes szívünkkel benned. Ezért bízhatjuk rád az életünket, szeretteink életét, gyülekezetünket, egyházunkat. Mert te megtudsz, és meg akarsz tartani bennünket. Te ott vagy a tieiddel mindenkor. Köszönjük ezt neked, és segíts nekünk, hogy hagyjuk, hogy beépíthess akaratod és gondolataid szerint bennünket ebbe az épületbe, és így egymás épülését is szolgálhassuk, és áldássá válhassunk itt a gyülekezetben is egymás számára, és azok számára is, akik még nélküled élnek, hogy ők is megismerhessenek téged, a gazdag élet, a növekedő élet lehetőségét, hogy ők is elfogadhassák kegyelmedet, és ezzel az életük megújulhasson. Így kiáltunk hozzád egész egyházunkért, kérünk áld meg vezetőjét bölcsességettel, hogy ők is rád figyeljenek mindenben, és elfogadják a te akaratodat, gondolataidat. Áld meg bennünket is így itt. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen, és köszönjük is, hogy te imádságokat számon tartó, meghallgató Isten vagy. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Holnap, azaz hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban, csütörtökön szintén este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken pedig most a nyári időszakban összevont alkalom lesz, tehát a megszokott évközi 3 helyet csak egy, és ez pedig este 7 órai kezdettel. Vasárnap egy hét múlva szokott időben, tehát 10 órától tartjuk istentiszteletünket, sok szeretettel várunk erre is mindenkit. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk a mi Jézus Krisztusunk, Urunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénz 23.170 forint volt, és építkezésre pedig a diakónia feliratú perselybe 49.100 forint érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.392. énekünket keressük meg most Isten tiszteletünk végén, tehát 392. dicséretünknek énekeljük az első, második és a negyedik verszakait, a negyediket majd fennállva. 392. énekünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.